Mert nem az a fontos, amit lát az ember. Az ember azt nézi, ami a szem előtt van, de az Úr azt nézi, ami a szívben van. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Drága testvérek, a 215-ös dicséretünket keressük ki énekes könyvünkből. Az első versét énekeljük fennállva. 215. dicséretünk első verse így kezdődik. Eltévedtem, mint jó. Eltévedtem, mint jó a bűnösök útjára.
Eltévedtem, mint jó. Eltévedtem, mint jó. A bűnösök útjára. Ó, segíts Jézusom, őriző pásztorom, hogy ne jussak romlásra. Te mondtad, drága vért, elveszett jó okét, nézse gondolt anyájra.
Foglaljuk el helyünket, testvérek, és a megkezdett dicséretünknek folytassuk éneklését, 215-ös énekünk. A második és a harmadik verseit énekeljük. Én is juhod vagyok, én is juhod vagyok, nyájadnak legkisebbje.
Én is juhod vagyok, én is juhod vagyok, nyájadnak legkisebbje, ki te megtéríthetsz, bűnből kivezethetsz, a két tihes helyekre, kérlek az étvédbe, töredelmes szívből, fogadj, védj kegyelmedbe. Én előtted állok, én előtted állok, ajtót előtt zörgetek, már titkos bűnökkel, és nyilván lévőkkel, védkezzen te ellenem. Kérlek mindazáltal, nagy irgalmassággal, fogadd vissza gyermekem.
A mi Isten tiszteletünknek és a mi együttlétünknek megáldása, megszentelése jöjjön az Úrtól, aki úgy szerette ezt a világot, hogy egyszülött fiát adta érette, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Drága testvérek, folytatjuk a sorozatunkat. Mózes első könyvének a 26-os fejezete jön, Izsák és Rebeka Gerárban. Hallgassuk az egész fejezet valamennyi igéjét. Tehát az igehely, Mózes első könyve, 26-os fejezet. Itt járunk a sorozatban. Egyszer éhínség volt az országban, azon az első éhínségen kívül, amely Ábrahám idején volt. Ekkor elment Izsák Abimelekhez, a filiszteusok királyához Gerárba. Mert megjelent neki az Úr, és ezt mondta, ne menj Egyiptomba, hanem abban az országban lakj, amelyet én mondok neked. Maradj jövevényként ebben az országban, én pedig veled leszek, és megáldalak, mert neked és utódaidnak adom ezeket az országokat mind, és megtartom azt az esküt, amellyel megesküdtem apádnak, Ábrahámnak. És úgy megszaporítom utódaidat, hogy annyian lesznek, mint az égen a csillag. A te utódaidnak adom mindezeket az országokat, és a te utódod által nyernek áldást a föld összes népei, mert hallgatott Ábrahám a szavamra, és megtartotta a megtartandókat, parancsolataimat, rendelkezéseimet és utasításaimat. Izsák Gerárban telepedett le. Amikor annak a helynek a lakosai a felesége iránt kérdezősködtek, azt mondta, hogy a húga. Félt azt mondani, hogy a felesége, hogy meg ne öljék annak a helynek a lakói Rebeka miatt, mert szép arcú volt. amikor már jó ideje ott lakott, történt, hogy Abimelek, a filiszteusok királya, kitekintett az ablakon és meglátta Izsákot, amint a feleségével Rebekával nevetgélt. Ekkor hívatta Abimelek Izsákot, és ezt mondta: mégiscsak a feleséged ő, hogy mondhattad, hogy a húgod? Izsák ezt felelte neki: mert azt gondoltam, hogy meg fogok halni miatta. Akkor így szólt Abimelek: miért tetted ezt velünk? Könnyen megeshetett volna, hogy valaki a nép közül a feleségeddel hál, és akkor bűnbe kevertél volna bennünket. Abimelek ezért ilyen parancsot adott az egész népnek: aki ehhez az emberhez és feleségéhez nyúl, annak meg kell halnia. Izsák ezután vetett azon a földön, és százszorosát aratta abban az esztendőben, úgy megáldotta őt az Úr. Így gazdagodott ez az ember, folyton folyvást gazdagodott, még végül is dús gazdaggá lett. Volt júnyája, marhacsordája, és nagy szolgahada, és ezért féltékenykedtek rá a filiszteusok. Mindazokat a kutakat, amelyeket apjának Ábrámnak az idejében apja szolgái ástak, betönték a filiszteusok, és teleszórták földdel. Abimelek ekkor így szólt Izsákhoz: menj el tőlünk, mert sokkal hatalmasabbá lettél, mint mi. El is ment onnan Izsák a Gerár völgyéből, ott ütött tábort, és ott lakott, majd ismét kiásta Izsák azokat a kutakat, amelyeket apjának, Ábrahámnak az idejében ástak, de Ábrahám halála után a filiszteusok betöntek, és ugyanúgy nevezte el azokat, ahogyan apja nevezte őket. Egyszer Izsák szolgái a völgyben ástak, és ott olyan kutat találtak, amelyben forrásvíz volt. A gerári pásztorok azonban pörlekedtek Izsák pásztoraival, és ezt mondták: milyen a víz? Ezért nevezte el a kutat Észeknek, mert civakodtak vele. Azután más kutatástak, de amiatt is pörlekedtek, ezért azt Szitnának nevezte el. Onnan is tovább vonult, és egy másik kutatásot, amely miatt már nem pörlekedtek. Ezért azt Rehóbótnak nevezte el, mert ezt mondta: most már tágas helyet szerzett nekünk az Úr, és szaporodhatunk ezen a földön. Onnan fölment Beérsebába. Azon az éjszakán megjelent neki az Úr, és ezt mondta: én vagyok atyádnak, Ábrahámnak Istene. Ne félj, mert én veled vagyok, megáldalak téged, megsokasítom utódaidat szolgámért, Ábrahámért. Ezért oltárt épített ott, és segítségül hívta az Úr nevét. Felvont a sátrát Izsák szolgái, meg kutat ástak ott. Majd elment hozzá Abimelek Gerárból, barátjával, Ahuzattal, és hadseregparancsnokával, Pikollal. Izsák ezt mondta nekik: miért jöttetek hozzám, hiszen ti gyűlöltök engem, és elűztetek magatok közül. De azok ezt felelték: meg kellett látnunk, hogy az Úr van veled. Ezért ezt mondtuk: legyen esküvel fogadott megállapodás köztünk és közted, szövetséget akarunk kötni veled, hogy nem teszel rosszat velünk, ahogyan mi sem bántottunk téged, csak jót tettünk veled, és békével bocsátottunk el, hiszen az Úr áldott embere vagy te. Akkor lakomát készített nekik, ettek és ittak, amikor reggel fölkeltek, megesküdtek egymásnak, azután elbocsátotta őket Izsák, és békével mentek el tőle. Még aznap megérkeztek Izsák szolgái, és jelentették, hogy kutatástak, és ezt mondták neki: vizet találtunk. És elnevezte azt Sibának, ezért Beérseba, annak a városnak a neve még ma is. Amikor Ézsau 40 éves volt, feleségül vette Juditot, a hettita Beéri leányát, és Boszmatot, a hettita Élon leányát. Ezek keserítették meg Izsák és Rebeka lelkét. Áldja meg az Úr az ő igéjét, az ő igének olvasását és hallgatását, helyes megértését, a szívünkbe való befogadását, megőrzését, megtartását és a továbbadását is. Helyünkön maradva gyertek, imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk, azt, hogy te vagy a mi biztonságunk, menedékünk, bajokban, járványok idején, és vágyunk belekapaszkodni a 91. Zsoltár csodálatos ígéreteibe, hogyha téged tartunk oltalmunknak, ha te vagy a reményünk, a bizalmunk, ha veled járunk, akkor te megőrzöl bennünket a délben lopakodó ragálytól és a pusztító dögvésztől is. Tudjuk, Urunk, hogy kezedbe tehetjük életünket, és így vágyjuk azt megtenni, benned bízni, és nem ennek a világnak a dolgában bízni, hanem csak te benned. Urunk, adj nekünk bölcsességet, adj nekünk hitet, adj nekünk engedelmes szívet, hogy valóban veled járjon a mi életünk, és te benned legyen elrejtve minden bizodalmunk. Köszönjük, Urunk, hogy rád bízhatjuk szeretteinket, rád bízhatjuk gyülekezetünket, gyermekeket, a jövendőt is, hiszen mindig csak te vagy az egyetlen, aki segíthetsz, te vagy a szabadító. Urunk, taníts a te igéden keresztül, add, hogy az ige utat mutasson, vezéreljen, tanácsoljon, rámutasson életünk dolgaira, amiben változtatnunk kell, és hozzon világosságot életünkbe a te szavad. Hadd kérjünk a gyászoló szívű családokért, akik az elmúlt héten, vagy a jövő héten fognak majd megállni a ravatalnál, könyörülj a gyászoló szívűeken. Te légy ő velük, emeld fel őket a mélyből, mennyei vigasztalással, reménységgel ajándékozz meg őket. Légy betegjeink őrzője, gyógyítója, légy az időseknek őrzője, gyógyítója, légy mindannyiunk szabadítója, Istenünk. Jöjj, ölelj át mai szereteteddel. Amen. Készülődjünk, testvérek, az ige hirdetés hallgatásához. A megkezdett dicséretnek a negyedik versét énekeljük. 215. dicséretünk negyedik versét énekeljük. A negyedik vers pedig így kezdődik. Bár a hit szívemben, bár a hit szívemben oly kicsiny, mint mustármag, mégis bármi gyenge, szent lelked nevelje.
Bár a hit szívemben, hogy kicsiny, mint mustárma, mégis aki gyenge, szent lelked nevelje. Nevelje fel nagy fának, ott legyetnek mága, és legyen virága, kedves néked, Uránál.
Bizonságtételem alapígét olvasom előttetek Pál apostolnak az Efézusiakhoz írott levelében, az Efézusi levél 5. fejezetének a 14-es versét, tehát az igehely Efézus 5.14. Ébredj fel, aki alszol, támadj fel a halálból, és felragyog neked a Krisztus. Még egyszer olvasom, ébredj fel, aki alszol, támadj fel a halálból, és felragyog neked a Krisztus. Eddig az írott ige. Kedves testvérek, Isten népének az életében vannak dolgok, amelyek mindig ismétlődnek és nem változnak. Ezek a dolgok, amelyek megismétlődnek az egyén életében és az egész nép életében is, kísértések, próbák, győzelmek, de vannak sajnos Isten népe életében bukások is. Az ősatyák életét szemlélve ugyanezeket látjuk. Keresztül megy mindegyik ősatya kísértéseken, próbákon, van, amikor győznek, és van, amikor elbuknak. A mai címünk, a mai témánk, ez így hangzik, elesés és felállás. Elesés és felállás. Aki kicsit előre olvasott, tudva, hogy ez a fejezet jön, Izsák és Rebeka Gerárban, az biztos, hogy észrevette, hogy kísértetiesen hasonló ez a fejezet ahhoz a történethez, amelyet az 1 Mózes 12-ben olvasunk, amikor Ábrahám lemegy Egyiptomba. Mindegyik így kezdődik, hogy éhínség lett, ugye ott korábban Ábrahám lement Egyiptomba Sárával az éhínség miatt, letagadta a Sárát, a feleségét, ez kiderült, és megszégyenülve kellett neki onnan eljönni. Ez a történet kísértetésen hasonló, a fia Ábrahámnak, Izsák, ugyanabba a bűnbe keveredik bele, mint az apja. Ennek jelentősége van, majd erről külön beszélünk. Tehát elmegy Izsák, éhínség van, ugyanaz a körülmény, és Isten szól neki, hogy le ne menjél Egyiptomba, abban az országban lakjál, amelyet én ígértem neked, úgyhogy Izsák nem megy le Egyiptomba, hanem elmegy a filiszteusok földjére. Gerár nincsen messze, Jeruzsálemtől 3 napi járóföld. A filiszteusok Krétáról származó nép voltak, onnan jöttek ide, jó magas termetes emberek, és 5 városállam volt az övék, Dávid idejében is ugye sokat olvasunk róluk, elmegy Gerárba, Izsák a feleségével, és ott ugyanabba a bűnbe keveredik, ugyanaz a félelme, mint annak idején az apjának, Ábrámnak volt, hogy hát szép a felesége, majd elhurcolják őt, engemet meg megölnek miatta, hogy vigyék az asszonyt, letagadja, hogy a felesége, azt hazudja, hogy a húga, persze, hogy kiderül a hazugság, és el kell majd onnan jönnie. Azt is azonban mondja ez az ige, hogy például úgy megáldja Isten az anyagi dolgait Izsáknak, hogy 100-szorosát aratja, mint amennyit vetett. Egyszer beszéltem egy agrármérnökkel, és azt mondta, hogy ilyen még a nagyon modern mezőgazdasági, technikai felszereltséggel levő műveléskor is nagyon ritka 100-szorosa, tehát ez egyértelműen Istennek az áldása, amely Izsák anyagi dolgain van. Viszont nem olvasunk ebben az időszakban arról, hogy Izsák a gerári tartózkodás idején oltárt épített volna, imádkozott volna, áldozatot mutatott volna be. Tehát ez az időszak neki is egy eleséses időszak, kicsit összekeveredik a világgal, Isten áldása rajta van, de határozottan mondhatjuk, hogy Isten jelenléte nincs ott az életében. Ő mellőzi az Istennek a tiszteletét ebben az időszakban, és amikor elindul onnan, elzavarják a filiszteusok, te most már nagyobban megnőttél, hatalmasabbá lettél, mi menj el tőlünk, elmegy, és visszamegy azokhoz a helyekhez, ahol oltárt épített az apja Ábrahám is, ahol ő is oltárt épített, el egészen Beérsebáig, és ahol oltárt épített, helyreáll az Istennel való kapcsolata, helyreáll az Isten tisztelet, ott kijelentést kap, ott imádkozik, áldozatot mutat be, fölveszi a kapcsolatot az Úrral, egyértelművé teszi a Szentírás, hogy ott Isten jelenlétében kezd el élni, és kapja is a kijelentést, megjelenik neki az Úr, én vagyok atyádnak, Ábrámnak az Istene, veled leszek, megáldalak, betartom a szavamat. Tehát hatalmas kijelentéseket kap, és még olvasunk kutakról, ez is nagyon-nagyon fontos üzenetet tartogat, olvasunk kutakról is ebben a fejezetben. Ábrahám is annak idején kutakat ásott, ugye Izrael egy nagyon vízben szegény ország, itt minden csepp víznek kincs értéke van, úgyhogy amikor kutak vannak ugye a Közel-Keleten, azt ilyen nagy kővel le is szokták takarni, csak akkor veszik le a követ, amikor az állatokat megitatják, amikor az emberek isznak belőle, utána vissza a kő rá, hogy ne párologjon el az ásott kutban levő víz. És betömik a filiszteusok ezeket a kutakat. Nagyon nagy fáradozás ám nem csak kiásni egy kutat, gondoljatok bele, hogy betömni, mennyi energiába kerül, és ilyen féltékenyek a filiszteusok, hogy veszik a sok órás munkát, a fáradtságot, hogy betömjék földdel az ásott kutakat, Izsák szolgálja ezeket újra és újra kiássák, perlekednek a geráriakkal a kutak felett, és miután Isten kijelentést is ad, megint vizet találnak, ennek is van majd üzenete, látni fogjuk. Eddig a történet, és nézzük akkor a tanítást, ami ebben a történetben van elrejtve. Hadd nyissa ki előttünk Isten. Az első pontunk, testvérek, hogy van különbség kísértés és próba között. Ezt kell látni, és néha találkozok emberekkel, hogy nem látják, ez két különböző dolog, kísértés és próba. Más személytől származik, és más a céljuk. A kísértést soha nem Isten adja, az a sátántól van. A Jakab levelében olvassuk, hogy Isten a gonosszal nem kísérthető, és ő maga sem kísért senkit a gonosszal. Tehát amikor kísértésbe jutunk, akkor senki nehogy azt gondolja, hogy az Isten engemet kísért. Nem, Isten nem kísért a gonosszal, ha valami rosszra van csábításod, az a sátántól van. A kísértőnek az a célja, hogy Istentől leválasszon, elbuktasson, Isten népétől téged szépen eltávolítson. Szoktam volt mondani mindig, hogy hívják azt a bárányt, amelyet leválasztunk a nyáltól, préda. Ez a sátának a trükkje, ez a célja, mindig azt akar, hogy eltávolodjon az ember Istentől, abba maradjon az Istennel való közösség, Isten jelenlétéből kiszakítsa, bűnben elbuktassa, tévútra vezetse, és végül beledöntse a kárhozatba. Ez a sátán célja minden emberrel, veled is, velem is. Nem fog belefáradnia. a földi életed legutolsó leheleteig nem fog belefáradni a sátán ebbe a munkába, újra és újra jön, akkor is, hogyha 500-szor visszavered győztesen, jön 501-szer is, és ő nem fárad el, fog remek csapdái vannak, újra és újra jönni, hogy téged elbuktasson, egész életünket éberségben, lelki éberségben kell végigjárni, mert a sátán, van a közmondás is, hogy nem alszik, valóban nem alszik, hanem jön, és kísérteni fog. Van a próba. A Biblia beszél próbáról is. A próbát Isten adja. Nem azért, hogy elbukjál. Istennek nem ez a célja. Az a célja, hogy nyilvánvalóvá legyen a te szíved előtt, hogy ez milyen állapotban van. Mennyire ragaszkodsz az Úrhoz? Mennyire bíztad rá életed dolgait Istenre? A próbának mindig az a célja, hogy felfedje valahol a te lelki állapotodat, a szíved állapotát. A próbának, hogyha ugye az ember megáll benne, akkor van egy olyan folyomány, a gyümölcse, hogy az ember megerősödik az Isten bevetett hitében. Tehát a próba javunkra adatik, hát ha a próbában valaki elbukik, akkor kárára lesz a próba, de nem ezért adja Isten, kell ezt látni és tudni, hogy Isten megpróbálja az igazat, 11. Zsoltárból olvastuk ezt, sok-sok ige van arról, hogy Isten bizony az övéit megpróbálja. Ha a gyermeke akarsz lenni, akkor készülj arra, hogy Isten fog olyan körülményeket helyezni az életedbe, amelyben megpróbáltatik a hited, megpróbáltatik az engedelmességet, hogy kit választasz, mit választasz. A helyes utat, vagy a helytelent. A bűn gyönyörűségét, vagy Isten mértékét, igéjét. Megpróbáltatsz, ha ezeken az ember hűségesen küzd, hitébe kapaszkodik, az Úrhoz fordul, akkor mind erősebben fog kikerülni a próbákból, tehát ez a javára adatik. Úgyhogy sok ilyen nyomorúságunk van a földi életben, ami Istentől való próba. Ezt megfelelően kell kezelni, és tudni kell, hogy igen, ezt Isten nem adott nagyobbat, csak akkor át, amennyit meg tudok oldani, amelyet le tudok küzdeni, de ezt akkor végig kell tusakodnom, harcolnom, és győzni kell benne. Amikor éhínség lesz, akkor próbába kerül Izsák. Mit csinál egy éhínség idején, hiszen ő azon a helyen van, ahol Isten kijelölte az ő létét. És ott jön ám a kísértő is, úgyhogy ez valahol egy olyan helyzet, ahol a kísértő is jön, bal oldalról, jobbról Isten pedig a próbával, és ott áll Izsák, hogy akkor éhínség van, megfordul a fejébe, hogy akkor lemegyünk Egyiptomba, apám is ezt csinált annak idején, és Isten szól neki, ne menjél Egyiptomba. Ne menj Egyiptomba. Ott kell lenned, amelyet Isten mutatott neked. És Izsák nem megy Egyiptomba, de elmegy a filiszteusok földjére. Ez messzebb van ugye Egyiptomtól, nagyon kis távolságot költözött ő el attól a helytől, ahol ő lakott, de mégis Egyiptom lelkiségének a hatása alá kerül. Azt lehet megfogalmazni, hogy Egyiptom nyilvánvalóan a világot szimbolizálja, ennek a világnak csalárdságát, csábító útjait, hogy járj Isten nélkül így és amúgy, keresd meg a kiskapukat, élvezd ki a dolgokat, ez Egyiptom, a világban levő dolgoknak a Biblia szerint, hogy Egyiptom a szimbolizációja. Gerár viszont egy kicsit finomabb köntösbe öltöztetett világi kísértést jelent. Noha van nagy különbség, ugye Egyiptom és Gerár Izraeltől való távolsága közt, mégis az a lelkiség kísérti meg Izsákot, amely Egyiptomban is van. A sátánnak mindig kétfajta módja van, hogy az embert kísértse. Az 1 Péter 5.8-ban azt olvassuk, hogy a sátán, mint ordító oroszlán jár, szerte kit nyeljen el. Van ez a típusú kísértés, ami jön rettenetes vehemenciával, nyilvánvalóan gonoszság, de olyan erővel rohanja le az embert. Tényleg a sátán ordító oroszlánként támad, de van a sokkal veszélyesebb mód. A 2 Korintus 11.14-es igéje beszél arról, hogy néha a sátán kiadja magát a világosság angyalának. A szolgái is kiadják magukat a világosság angyalának. Ilyenkor olyan köntösbe öltöztetve van a kísértés, hogy ez ártalmatlan, ez jó, ezt nyugodtan megeheted, de ugyanolyan gonosz, mint hogyha ordító oroszlánként jönne. Na ez a veszélyesebb. Gerár egy veszélyesebb helyzet Izsák számára, mint ha lement volna Egyiptomba. Ott nyíltan van a világnak minden dolga. Ugye Egyiptom héber neve a sötétség országa. Egyiptom rengeteg okkultizmussal volt tele. Tehát nyilvánvaló volt az, hogy na, az ott nem az Istennek a dolga, ami ott folyik az emberek életében. Gerárnál ugye mondhatta volna Izsák, hogy jó, hát én nem mentem Egyiptomba, nem keveredtem Egyiptom sötét okkultizmusába, de mégis elbukik ugyanabban a bűnben, mint az ő édesapja. Körbeveszik a filiszteusok a maguk irigykedésével, féltékenykedésükkel, és ennek a világnak ezzel a szellemiségével találkozva jut arra a rossz következtetésre, hogy akkor itt most hazudni fogok, letagadom Rebekát, a feleségemet, nehogy bajom legyen. Ugye itt már nem Istenbe kapaszkodik, hanem egy emberi megoldásba kapaszkodik, elesik Izsák, elbukik Izsák ebben a próbában, és sajnos ugyanabban a bűnben bukik el, mint az ő édesapja annak idején, ugye Egyiptomban. A körülmények ugyanazok, a kísértés ugyanaz, és Izsák elbukik ebben a dologban. Van egy különös dolog itt, amelyre kell figyelni, hogy az aratáskor százszorosát, vagy a vetés után ugye százszorosát aratja Izsák, és ennyire megáldja őt az Úr az anyagi dolgokban, és itt hadd mondjam el nektek, hogy ez az ige világosan tanítja, hogy össze ne keverjük azt, hogy ahol anyagi áldás van, ott Isten jelenléte is ott van. Nem feltétlenül. Nem feltétlenül. Isten megáldja anyagilag Izsákot, de a gerári útján Izsák nem Isten jelenlétében él. Mi, amikor látunk néha olyan embereket, akik hihetetlen jólétben élnek, és arra gondolunk, hogy hú, milyen áldottak ők, akkor biztos, hogy Isten jelenléte is ott van az életükben. Nincs ott. Nem függ össze az anyagi jólét, hogy mindenképpen ott van Isten jelenléte, ahol anyagi jólét. Lehet természetesen ilyen is, de nem függ össze. Sőt, általában nincs ott, úgyhogy össze ne keverjük ezeket a dolgokat, ez a történet, ezt a kicsiny tanítást is hordozza. Térjünk vissza a bukásra, és itt megállunk egy picit, hogy ugyanabban a dologban bukott el Izsák, mint Ábrahám. Ugye hazudik, nem korrekt, nem egyenes, és ezt a bűnt ugye Ábrahámtól örökölte. A Biblia beszél arról, hogy van egy olyan súlyos örökség, amit adunk, továbbadunk a másik generációnak. Úgyhogy kedves apák és kedves anyukák, akik szülők vagytok itt ebben a közösségben, tudjátok, hogy nem csak olyan örökséget hagyunk a gyermekeinkre, ami ingatlan vagy ingóságok, hanem egy sokkal komolyabb örökséget is, ezzel nem szoktak számolni az emberek. Nem mindegy, hogy miben bukik el az ember, miben bukott el egy apa, egy anya, annak idején fiatalon, mert a bűnök dolgait is örökítjük. Tudományosan is kimutatták ezt, de mi nem azért hisszük ezt, hanem mert a Biblia ezt mondja és tanítja. Jó 25-26 évvel ezelőtt egyszer egy lelki beszélgetésen volt, jött hozzám egy gimnazista leányzó, akár egyetemista voltam, és érdekes dolgot mondott el. Annak idején az édesapja abban a faluban, ahol fölnőtt, így mondta ez a leány, hogy apám volt a falu bikája, azt mondja, hogy minden nőt lefektetett. Nagyon erős testiségben volt megkötözve az a férfiú, és mondta ez a gimnazista lány, aki vergődött ugyanebben a bűnben, hogy 14 éves kora óta rettenetesen küzd a testi vágyakkal, és hihetetlen sok bukáson van túl. Milyen érdekes meglátni azt, hogy bizony az apák, az anyák bűnei a fiakban, a leányokban folytatódnak. Nem mindegy, hogy valaki milyen örökséget hagy a gyermekeire és az unokáira. Megfigyelhető az is, testvérek, ahol alkoholista van a családban. Nagyon gyakran kimutatható, hogy már dédapa alkoholista volt, aztán az apa, aztán a fia, És akkor csodálkozunk, hogy esetleg a legkisebb unoka, dédunoka is már 14 évesen megy a bulikba, és részeg lesz a hétvégi szórakozó helyeken. Vajon miért? Mert a bűn hajlamát örökítjük, testvérek. Örökítjük mindazt, amit mi elkövettünk. Amikor valaki Jézus Krisztusé lesz, akkor ezek megszakadhatnak, ezek a kötelékek. Áldott legyen az Isten, hogy ezek megszakadhatnak, hogyha Jézusnak adod az életedet, de a gyermekedben föltámadhatnak ezek a bűnök, őnek is Krisztushoz kell kiáltani. Aki már ezt szülőként, nagyszülőként felismeri, vagy esetleg később hallotta ezt a tanítást, és már sok mindent elrontott, az is imádkozhat, hogy Uram, annak idején elrontottam ezt és azt, de te könyörülj meg az én utódaimon, hogy azok a bűnök, amikben én annak idején elbuktam, ne támadjanak föl elevenen, megemészve őket, tönkretéve az ő életüket, ne támadjanak föl ő bennük. Ábrahám hazudott, Izsák szintén hazudott. Ugyanazokban a bűnökben buknak el, bizony ebből kell tanulnia minden Biblia olvasó embernek. És nézzétek meg, hogy hogyan van ebből a gyógyulás. Elhagyja ezt a területet Izsák, elhagyja Gerárnak a területét, és visszamegy azokhoz az oltárokhoz, amelyet apja meg ő is épített, ahol áldozatot mutatott, de imádkozott, ahol Isten tisztelte. Csak így lehet szabadulni a bukásból. A címünk ugye elesés és felállás. Az elesés után úgy lehet fölállni, ha visszatérek az Úr oltárához. Ez azt jelenti, testvérek, hogy az Istennel való közösségbe vissza kell térjek. Kell kiáltsa te Urathoz. És drága ígéretek vannak itt a Bibliában. Azt mondja Jézus, hogy aki én hozzám jön, én azt semmiképpen ki nem vetem. Nem küldöm el magamtól. Tehát mehetsz oda bátran, mert nem fog elküldeni. Nincs senki, aki oda megy Jézushoz bűnbánattal, hogy elzavarná Jézus. Nem fog elzavarni téged se. Mert aki ő hozzájön, azt ő el nem küldi magától. Egyik Zsoltárnak a végén az van, hogy nem kell bűnhődnie senkinek, aki ő hozzá menekül. Milyen drága ígéret ez. Belekapaszkodhatsz ebbe is, hogy Uram, elbuktam, elestem, de hadd meneküljek hozzád, és kapaszkodjak abba, hogy nem kell megbűnhődnie annak, aki Istenhez menekül. Van kegyelem, de csak Jézus Krisztusnál találhatsz kegyelmet, életedre megoldást, szívedbe békességet, csak ő általa van felállás az elesés után. Izsák is miután visszatalál az Úr oltárához, az Istennel való kapcsolathoz, Isten jelenlétéhez, kap kijelentést, áll helyre az Istennel való kapcsolata, lesz kegyelem erre a hazugságára, de máshogy nem talált volna ő sem. Nagyon fontos dolog. Úgyhogy amikor a hozott anyagról beszélünk, ugye ez az örökségünk, amit átörökítünk, a bűnös örökségünk, akkor kell egy kis számadást tartani mindenkinek, hogy akkor mégis hogyan éltem, milyen jellemvonásaim voltak gyermekkoromban, milyen dolgokban buktam el fiatalkoromban, ifjúkoromban, felnőttkoromban, és bizony vigyétek oda ezeket a dolgokat Isten elé imádságban, az ő jelenlétében lesz rá kegyelem és bocsánat és útmutatás. Fontos dolog van itt elrejtve. És a kutak, az utolsó pontunk a kutak, amelyről olvasunk ebben a történetben. Nézzétek meg, hogy az ellenség mennyi fáradtságot nem kímélve munkálkodik azon, hogy a kutakat, a forrásokat betömje. Ennek egy szimbolikus üzenete van számunkra, testvérek, hogy a sátán komolyan fáradozik azon, hogy a te életed lelki kutyait, forrásait betömje. Ne érj oda Isten tiszteletre, zavarja meg valaki a csendes órádat, a reggeli bibliolvasást. Amikor elvonulsz a belső szobádba egy 5 percre imádkozni, akkor legyen 82 telefon, meg keressen a barát, hívjon ide, oda, elromoljon valami, mert a sátán fáradozik azon, hogy a forrásaidat betömje. Izsák szolgái pedig azon fáradoztak, hogy a forrásokat, a betömött kutakat újra kiássák. Ebben az a tanítás, testvérek, hogy nézz nagyon komolyan minden dologra úgy, ami el akarná vonni az Istennel való kapcsolatodat, hogy az nem jó, most nem foglalkozom, azt teszem odébb, mert az első az Istennel való kapcsolat. Ami elromlik, azt meg lehet javítani az imádság után is. Egy hívást azt lehet indítani imádság után is, visszahívni, aki keresett, de ne engedjétek betömni a kutakat. Ne engedd, hogy megrabolja a sátán az Istennel való kapcsolatodat. Ne engedd, hogy keresztbe tegyen lelki dolgaidat illetően. Ne maradjon el a csendes óra, ne maradjon el, ha teheted, legyél ott az Isten tiszteleten is, bibliaórán, tanítványképzőn, amire engedi időd, erőd jönni, tegyél meg mindent, hogy ott legyél. A kutakat ne engedd betömni a sátánnak. Fáradozz azon, hogy a betömött kutak ki legyenek ásva. Vizet kell, hogy találjon a lelked. Isten pedig gondoskodik kutakról, forrásokról. Isten ad neked igét, ad neked gyülekezetet, ad a gyülekezetben is lelki táplálékot, adott neked Bibliát, amelyet olvashatsz otthon, adott lelki testvéreket, akik imádkoznak érted, akikkel beszélhetsz Isten dolgairól. Drága kincsünk lehet az egymással való közösség, a gyülekezetünk. Ezek kutak. Ne engedd, hogy a sátán ezeket életedben betömje, tönkretegye, téged eltávolítson belőlük. Jézus Krisztus egy helyen úgy beszél önmagáról, hogy ő az élő víznek forrása. Valóban így van. Jézus Krisztust Isten neked forrásul adta. Az igazi forrás ő. Hiszen ő vele lehet találkozni a gyülekezetben, Jézus Krisztussal találkozol lelkiekben, amikor ige hirdetést hallgatsz, amikor Bibliát olvasol, amikor imádkozol Istenhez. Jézus a te forrásod. Ő életed kegyelmének forrása. Ő benne van a te bűneid bocsánata. Ő az erőt forrása. Amikor erőtlen vagy, Jézushoz kiálts, mert ő az erő forrása. Amikor reménytelen vagy, kiálts Jézushoz, mert ő a reménység forrása. Amikor nem látsz kiutat, majd bajba kerülsz, ő a világosságot forrása. Ő a szabadítód. Jézus Krisztust adta neked Isten mindenre. Isten részéről minden kérdésedre a válasz Jézus. Ő benne van a megoldás teljessége, elrejtve, adva neked, kínálva neked. Élj vele, keresd őt, keresd az Urat. Élj vele igazi közösségben, és éld át azt, hogy amikor Jézust keresed, a lelked szomja megelégítetik. És egy különös történettel zárom, férfi körön már erről beszéltünk, erről a történetről, lehet, hogy mások is ismerik, egy megtörtént döbbenetes eset, az apa és a fia öröklődős bűnökről szól ez a történet. Volt egy családban, generációról generációra öröklődött az, hogy az apa meg a fia haragban voltak. Állandóan veszekedtek, verekedésig fajultak ezek a dolgok. És egy döbbenetes dolog volt, hogy egyszer annyira összeveszett az apa és a felnőtt fia, hogy fogta a felnőtt fiú, erősebb voltam, mint az öreg, fogta és elkezdte kivinni az udvarra a falusi házukból, hogy na majd ott elgyepálja. És az édesapa hagyta egy ideig, és egy ponton azt mondta neki, hogy elég most már, fiam, itt letehetsz. Megdöbbent a fiú, hogy elég, hogy itt letehetlek. Mert annak idején én is eddig a pontig vonszoltam apámat. De milyen döbbenetes ez. Van hozott anyagunk, testvérek, ami bűneink. És ezt örökségként hagyjuk ám a gyermekeinkre. Neked mi a hozott anyagod? Mi az, amit ráhatsz a gyermekeidre, fiaidra, lányaidra? Kezdj el ezért imádkozni, hogy ezek a rettenetes örökségek, ezek ne jelenjenek meg a gyermekeidben, unokáidban. Van szabadítónk, Jézus. Ő hozzá lehet menni. Neki lehet elsírni a dolgokat. Neki lehet odaadni ezeket a förtelmes örökségeket. Van szabadító. És áldott legyen az Isten, hogy adott nekünk szabadítót. Neked is, nekem is. Amen. Feleljünk az ige hirdetésre, testvérek, 344-es ének második versét énekeljük. 344-es ének második verse így kezdődik, átverve szeggel tagjai és kinyújtva szent karjai. Idvességünknek ára lett, bűneinkért ő tett eleget.
és kinyújtva szent karjai, itt vességünknek ára le, bűnünkért tette eleget.
Hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk, hogy tanít igéd arról, hogy a te néped életében újra és újra jönnek kísértések, jönnek próbák is, vannak győzelmeink és vannak sajnos bukások. Köszönjük, Urunk, hogy amikor szemléljük, tanuljuk Ábrahám, Izsák életét, akkor azért irattak meg azok a dolgok velük kapcsolatban, hogy mi tanuljunk belőlük. Köszönjük, hogy láthatjuk azt, hogy a hívő Ábrahámnak is az ő hazugság, az ő bűnei hogyan támadnak fel a fiában. Van örökség, amiről nem szoktunk tudomást venni. Van mindegyikünknek olyan szörnyű öröksége, átok, ami tovább örökítünk saját gyermekeinkre, unokáinkra. Légy hozzánk könyörületes, Urunk! Áldott légy azért, hogy Krisztust azért adtad, hogy megszakadjanak az átoknak dolgai, és ahogy mondja a 10 parancsolat, hogy te ezer íziglen irgalmas vagy azokhoz, akik szeretnek téged és parancsolataidat megtartják. Ezer generáción át tart a te irgalmad, Urunk, őj és irgalommal vonj be bennünket is, és az utánunk jövő generációkat. Így könyörgünk hatalmasan kérve téged, fiainkért, leányainkért, unokákért, Urunk, hogy cselekedj meg velük kegyelmedből, hogy Jézus Krisztusban legyenek ők is, és megszakadjon az az átok kötelék, ami felmenőinktől mi is kaptunk, és mi is továbbadunk. Áldott légy, hogy van nálad szabadulás, és áldott légy azért, hogy te vagy a mi forrásunk. Forrása életünknek, forrása kegyelmünknek, amelyből élhetünk. Forrása erőnknek és vigaszunknak, reménységünknek. És köszönjük, hogy tőled kapunk világosságot is, hogy tisztán lássuk a dolgokat az életünkben. Vágyunk keresni téged, szemlélni és szeretni, Úr Jézus, mint életünk megváltóját, élő urát. Szeretnénk, Urunk, Izsáktól azt is megtanulni, hogy ne távolodjunk el tőled, hogy fontos legyen nekünk, hogy a te jelenlétedben legyen életünk. Ott legyen életünkben a te oltárod, a te tiszteleted, az imádság, az Isten tisztelet, mert hogyha ezeket elhanyagoljuk, akkor nem vagy ott az életünkben. Urunk, attól, hogy fontos legyen nekünk, drága kincs legyen nekünk, hogy életünk ideje a te jelenlétedben folyjon. Köszönjük, Urunk, hogy meghallgattál, és köszönjük, hogy az Úr Jézusban győztél, hogy van váltság értünk, van bűneinkért engesztelő áldozat, és van hatalmad letépni lelkünkről a megkötözöttségek köteleit. Áldott légy, hogy te vagy a győztes, és hogy szeretsz. Köszönjük, Uram! Amen. A csendes percben mindenki a szíve imádságát vigye oda bizalommal Krisztus elé. Az Úr hallgassa meg az imádságokat. Ti ezért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Fennállva vegyük az áldást. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te reád, és adjon te néked békességet, szabadulást az Úr Jézus Krisztus által. Amen. A járvánnyal kapcsolatban, testvérek, előbb egy Zsoltár verset részletet hadd olvassak, és utána, amit a zsinatról kaptunk, szeretném a gyülekezetnek elmondani. A 91. Zsoltárt szeretném mindenkinek ajánlani, egy drága Zsoltárunk, amelyben csodálatos ígéret van, aki esetleg fél tényleg a betegségtől, és ott van az emberi szívben a félelem, az aggódás, az olvassa el mindig ezt a Zsoltárt, 91-es Zsoltár. Csak az elejét olvasom, mert van benne szó a járványokról, hogy Isten hogyan tud abban is megőrizni. Aki a felséges rejtekében lakik, a mindenható árnyékában pihen, az ezt mondhatja az Úrnak. Oltalmam és váram, Istenem, akiben bízom, mert ő ment meg téged a madarász csapdájától, a pusztító dögvésztől. Tollaival betakar téged, szárnyai alatt oltalmat találsz, pajzs és páncél a hűsége. Nem kell félned a rémségektől éjjel, sem a suhanó nyíltól nappal, sem a homályban lopódzó dögvésztől, sem a délben pusztító ragálytól. És megy tovább még a Zsoltár. Nyilván az ember református tanítás is, hogy az eszközök nem elvetendőek, tehát mossunk kezet, tegyünk meg mindent azért, amit lehet a higiénia területén, és lehetőleg kerüljük a veszélyes helyeket, ilyenkor ne utazzon az ember olyan területre, ahol a járvány tombol, mert Isten nem úgy ígéri az ő megtartását, hogy akkor bátran bemeltünk az oroszlán barlangjába, akkor megesz az oroszlán. Tehát a református hitvallásban benne van, hogy az eszközök nem elvetendőek, de az Úrban bízunk, tehát az ő kezében van az életünk. Ami az emberen áll, azt az embernek kell megcselekedni. Úgyhogy nem kell pánikolni, ami félelmeinket, aggodalmainkat mondjuk el bátran az Úrnak, de tegyünk meg bölcsen, józanul mindent az egészségünk érdekében. A zsinatról kaptunk egy állásfoglalást, amit biztos tetszettek hallani a rádióban is, a televízióban is erről beszéltek. A megelőzés céljából ugye a egyházi lét is engedelmeskedik a felettes hatalmaknak. Róma 13-ból ezt tanuljuk a Bibliából is, hogy engedelmeskedjünk a hatóságoknak. A 100 fő alatti Isten tiszteletek megtarthatóak, tehát mi nem szoktuk ezt a 100-as létszámot átlépni. Most kevesebben vagyunk, most vagyunk 43-an, én a csendes percben mindig meg szoktam számolni, mennyien vagyunk. Átlagosan olyan 65-en szoktunk lenni, néha 70-en, néha 58-an, tehát ez az 58 és a 70 közötti egy átlag vasárnapi istentisztelet. Még húsvét vasárnap is megközelítjük, de nem írjuk el alulról a 100-at. A konfirmációnál már majd észnél kell lennünk, hogy akkor hogyan, mert a pünkösd vasárnapi konfirmációs istentiszteletnél viszont olyan 130-140-en szoktunk lenni. Ha odaérünk, akkor ezt majd átgondoljuk, hogy hogyan lehet technikailag megoldani. A zsinati állásfoglalás, hogy addig tartjuk az Isten tiszteleteket 100 fő alatt, amíg erről más kormányrendelet nem határoz. A 100 fő feletti nagy gyülekezetekről, pesti gyülekezetekről van inkább szó, ott viszont több kisebb létszámú Isten tiszteletre kell bontani az együttléteket, tehát ott igényel ezt komolyabb szervezést. A úrvacsora vételnél is az operatív törzs azt írta elő, hogy a úrvacsorát osztó lelkész, katolikusoknál, ugye áldozásnál szolgálatba lépő katolikus pap, közvetlen előtte ilyen kéztisztító géllel mosson kezet. Gondnok úrral beszéltük azt, hogy be fogunk szerezni ilyen eldobható kis kávés műanyag poharakat, és akkor majd megoldjuk itt a presbiterekkel, hogy tálcán akkor mindenki egyet vesz belőle, tehát akkor nem közös serlekből fogunk úrvacsorázni, hanem mindenki egy ilyen kicsike pohárba egy korty port magához vesz, és az ugye megy már a másik tálcára, tehát abból már senki nem fog úrvacsorázni. Tehát megpróbáljuk ezt majd technikailag így megoldani. Míg az állami rendelet azt is kimondja, hogy lehetőleg mellőzzük a készfogást, úgyhogy majd én az istentisztelet végén odállok az ajtóhoz, elköszönök mindenkitől, de nem fogunk kezet. Testvérek, elnézést kérek, betartjuk a szabályokat, igyekszünk mindennek eleget tenni. A gyermek istentiszteleteket is a jövő vasárnaptól határozatlan időre felfüggesztjük, tehát a kisgyermekes családoknak mondanám, hogy lehet hozni istentiszteletre a gyermekeket, de gyerek istentisztelet egyelőre nem lesz. És akkor most a záró énekünk. 344-es énekből a 3-as, 4-es, 5-ös verseket énekeljük, utána még a himnuszt kivonulás előtt, de az Úr áldja a testvéreket. 344-es ének 3. verse pedig így kezdődik, Dávidnak bétölt írása.
Dávidnak bétölt írása, Isten kit felfektítette, Úr lesz-e nem te lehetete. Légy áldott oltás áldozat, melyet Krisztusunk áldozott, oltom az életeleset, s oltával adott életet. Nélek út főszent háromság, legfőbb jóság. Kérünk a kereszt közelmét, közeljed vélünk érdemét.
Békességet.